Honnan is jönnek a viszályok? Jakab apostol egy költői kérdést tesz fel. Azt mondja, hogy nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Hát dehogy nem. Ezért költői a kérdés, mert a válasz is benne van. Mint ahogy egyébként minden bűn innen ered, különösen a konfliktusok gyökerét kereshetjük az önzőségben. Pál apostol még ennél is kicsit drasztikusabban fogalmaz, amikor ő is egy költői kérdést tesz fel. Azt mondja, hogy amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ami közös Jakab és Pál gondolkodásában, az az, hogy mindketten tünetnek látják a viszálykodást. Nem a problémát látják benne, hanem egy tünetet látnak benne, aminek van valamilyen oka, van valamilyen gyökere, és igazán, ha azt kezeljük, akkor lehet valódi megoldást találni. Jobb a békesség, halljuk időnként. Arra utalva, hogy inkább nem is szólok, ugye ne szólj szám, nem fáj fejem. Hát ilyen a tüneti kezelés. Jó, ha nem hiszünk a reklámoknak. Fele se igaz annak, hogyha bevesszük a fájdalomcsillapítót, akkor az pontosan a fájdalomnál fog hatni. A legtöbb fájdalomcsillapító az egész szervezetünkre hat. És így, hogy mindenhol hat, így pont ott is, ahol fáj. Hát ilyen a tüneti kezelés az életünkben is. És pontosan ezzel tud bennünket elaltatni az ördög, amikor tüneti kezelést kínál. Valami olyat, ami ideiglenesen lehet, hogy elhessegeti a problémát, de nem oldja meg. Nem hoz végleges megoldást. Sőt, eltakarja, elkendőzi az igazi problémát. Hát ilyen tüneti megoldás az is, amikor nem beszélünk egymással. Vagy ha nem hozom föl többet a témát, megoldás is ilyen. És ha azt akarod, hogy jóban legyünk, akkor te se hozd föl ezt a témát. Meg ha nem jövök a gyülekezetbe, megoldás is ilyen. Elkerüljük a konfliktust, de nem oldottuk meg. Jakab apostol mondja, nem én, hogy ez a tagjainkban dúló önző kívánságokból fakad. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy úgy gondolkodunk, hogy rám nem jut elég figyelem. Hogy engem nem értenek meg. Hogy az én véleményem nem számít. Hogy valaki nekem nem köszön, de a másiknak igen. Hogy én rám valaki csúnyán nézett. Hogy velem nem fogott valaki kezet. Hogy engem ide és ide nem hívtak meg. Hogy ebbe vagy abba nem vontak be. Hogy ezzel a feladattal nem engem bíztak meg, hanem valaki más, pedig én milyen jól tudnám csinálni. Vagy ezt velem nem tudatták. Nekem ezt nem köszönték meg. Engem nem bátorítottak. Engem nem dicsértek meg. És ha a gyülekezetről van szó, akkor egészen odáig beszélhetünk erről, hogy nem azt az éneket énekeltük, amit én szerettem volna. Vagy nem akkor kezdődött az alkalom, amikor én szerettem volna. Vagy nem akkor lett vége az alkalomnak, amikor én szerettem volna. De nyugodtan el lehet vonatkoztatni a gyülekezettől, mert nem csak a gyülekezetre vonatkozik. Ez ugyanúgy igaz a házasságban, a családban, az iskolában, meg a munkahelyen is, leszámítva az éneket, meg az alkalom kezdés záró idejét. De ebben a felsorolásban hallhattátok azt, hogy hányszor hangzott el az, hogy én. Hogy én, és én, meg én. Hogy velem, meg nekem, meg engem. Mert hogy végső soron mégiscsak rólam van szó. Mindig rólunk van szó. Az énről, az egónkról, ha úgy tetszik. És tegyük fel akkor a kérdést magunknak, testvérek. Jakab apostol kérdezi, és rajta keresztül a mindenható Isten kérdezi. Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Ez egy vége láthatatlan harc. Mert az énemnek soha nem lesz elég. Azt táplálni kell, azt etetni kell. Te jó vagy, te okos vagy, ügyes vagy, szép vagy, fontos vagy, mindenről tudsz. Nehogy valaki félreértsen, testvérek. Nem arról van szó, hogy ne kellene egymást bátorítani, a másikra odafigyelni, megdicsérni, ha valamit jól csinál, megköszönni, ha valamiben a segítségünkre van. De nagy különbség van aközött, hogy hogyan állunk hozzá ez az egész kérdéshez, hogy ezt a saját kötelességemnek és egy áldott lehetőségnek tartom, hogy másokat bátorítsak, hogy másokat megdicsérjek, hogy másokat tájékoztassak, és a többi lehetne ezt tovább ragozni. Vagy pedig elvárom ezt a másiktól. A legutóbb a házas körön beszélgettünk erről, hogy milyen az a kapcsolat, ami elvárás alapú, és milyen az a kapcsolat, ami elfogadás alapú. Az elvárás alapú kapcsolat az olyan, amikor felsorolom az elvárásaimat, és ha csak egy is hiányzik azok közül, akkor már nem tudom igazán szeretni, már nem tudom igazán elfogadni a másikat. Mert ha valami nem teljesül az én kívánságaim közül, akkor ott hiány van, ott deficit van. Az elfogadás, alapú kapcsolat pedig olyan, hogy az az alapfelállás, hogy én elfogadom a másikat, akkor is, ha nem kapom meg azokat, amik amúgy engem megilletnének, vagy úgy gondolom, hogy az nekem járna, és akkor minden, ami azon felül van, az pozitívumként jelenik meg a kapcsolatunkban. Varga György testvér előadását hallgattuk meg, és ő ezt a piros meg a zöld tollhoz hasonlította, hogy amikor iskolában kijavították a felmérőt, vagy a tollbamondást, akkor piros tollal kihúzták azt, ami rossz. És ez is egyfajta megközelítés, de sokkal többet ér az, amikor azt emeljük ki, ami jó a másikban, aminek örülünk, amikor azt erősítjük meg, amit valaki jól csinál. Tehát nagy különbség van a között, hogy én tartom a saját kötelességemnek és felelősségemnek, meg egy áldott lehetőségnek, hogy a másik felé szolgáljak, a másikat bátorítsam, vagy pedig elvárom ugyanezt másoktól. És hogyha nem kapom meg, akkor jön a dúlás, húlás, meg ha nem szólok hozzád, vagy a beszólogatok időszak. Mit mondott Pál apostol ebben a költői kérdésben? Lényegében azt mondta, ami ott van a Bibliánkban, ha fellapozzátok, címként annál a bekezdésnél, hogy a viszálykodás a lelki kiskorúság jele. Viszálykodás a lelki kiskorúság jele. Milyen egyetértek vele egyébként? Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Nem az Isten lelke munkálkodik bennünk, amikor viszálykodunk. Nem a lelki érettségünk mutatkozik meg, amikor viszálykodunk. Mit lehet ez ellen tenni? jó dolog, ha látjuk a problémát, de jó lenne látni a megoldást is. Mi a megoldás? Az, hogy át kell adnunk a kívánságainkat, a vágyainkat Istennek. Az, hogy le kell tennem az életemet az ő kezébe, az Úr Jézus Krisztus kezébe. És el lehet mondani Istennek, hogy Uram, te látod, hogy én mire vágyok, és azt is látod, hogy nem kapom meg. Hogy ebben és ebben hiányt szenvedek. És én rábízom ezeket, és tőled kérem, hogy töltsd be a szükségeimet, hogyha azok valódi szükségek, és szabadíts meg az önző vágyaimtól. A megoldás az, hogy az énünket oda kell szegezni a keresztfára, és nem szabad engedni onnan lemászni. Ez a megoldás. Emlékezzünk bemerítő János szavaira. Azt mondta, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem, vagy ahogy a Károli fordítás fogalmaz, nekem pedig alább szállanom. A viszálykodás még soha semmit nem oldott meg. Mert abban pont fordítva van, mint amiről előbb beszéltem, én és az én igazságom van a középpontban. Az akar felülkerekedni, és nem az Úr Jézus Krisztus akar nagyobbá lenni az életemben. A viszálykodásban az valósul meg, hogy el tudjam mondani, hogy én győztem, hogy nekem volt igazam. Mégsem megoldás. Isten képes csak valódi megoldást adni a problémáinkra, a sérelmeinkre, a vágyainkra, a kívánságainkra, de csak akkor, hogyha készek vagyunk elengedni az elvárásainkat és a követeléseinket. Hogyha nem az emberektől várjuk elsősorban az odafigyelést, a megértést, a dicséretet, a jutalmat, Isten azt szeretné, hogyha az életünk neki szentelt szolgálat lenne. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Mondja Pál. Aztán egy másik helyen azt mondja, hogy amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Megint egy másik helyen, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Ha az életem az Istennek való szolgálat, ha ebben a tudatban élem az életemet, a mindennapjaimet, akkor kiegyensúlyozott vagyok. És akkor jó értelemben véve magabiztos is vagyok. Mert tudom, hogy ki vagyok az Úr Jézus Krisztusban. És tudom, hogy mit bízott rám. És azt is tudhatom, hogy nem embereknek kell megfelelnem, hanem a mindenható Istennek. Tőle függök, neki adok hálát, és tőle várom a dicséretet, és tőle várom majd a jutalmat, amit elkészített a mi számunkra. Ő van akkor a középpontban, és nem én. Ha viszont az emberek megjegyzéseitől függök, az ő odafigyelésüktől, akkor folyton ide-oda ingadozom. Mert valamikor nagyon jól érzem magam, mert sok figyelmet kapok. Mert tájékoztatnak, mert megdicsérnek, mert bátorítanak, mert megértenek. Aztán, amikor ez nem történik meg, akkor meg padlót fogok. Akkor dúlok-fúlok, ahogy említettem, irigykedem, visszájkodom. Talán egy kicsit más a helyzet, de ide kapcsolódik az is, hogy ha igazságtalanság ér, akkor azt hogyan kezeljük. Mondjuk a munkahelyen. Nem kell mindjárt a főnökömhöz rohanni, mert rohanhatok a legfőbb főnökömhöz. Nem kell a saját igazságomat hangoztatni, és azt mindenáron megvédeni, mert azt írja a Biblia, hogy nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne. És nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertni ne válna. Isten a felszínre hozza majd az én igazságomat, mert azt is olvassuk Isten igében, hogy a mi Istenünk harcol értünk. Harcol mellettünk. És kiáll a mi igazunk mellett. Hegyi Bandi bácsi azt mondaná, hogy ketten sokan lennénk. A dicséret, a köszönet, az odafigyelés, a megbecsülés nagyon fontos. De akkor helyes a hozzáállásunk ezekhez, ha elsősorban ezt nem elvárjuk, hanem adjuk. Ha elsősorban nem elvárjuk, hanem adjuk ezeket. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Nem azt mondta Jézus, hogy de előbb várjátok meg, hogy azt tegyék veletek, ami nektek jó, és majd utána ti is úgy tegyetek a többiekkel. Pedig sokszor, mintha így gondolkodnánk, hogyha ő ilyen, akkor én is ilyen leszek. Pál azt mondja, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Higgyétek el, testvérek, hogyha ilyen hozzáállással leszünk egymás felé, és ha el tudjuk engedni azt, hogy ez nekem jár, hát ezt nem a Biblia mondja, ezt a reklámok mondják, hogy te ezt megérdemled. Ha ezt el tudjuk engedni, akkor egészen másképp fogjuk megélni azt, amikor valamiben hiányt szenvedünk, amikor hiányunk van a megértésben, az elfogadásban, dicséretben vagy a bátorításban. Onnan indultunk, hogy mi a viszálykodás alapja. Jakab és Pál is azt tanítja, hogy ez egy tünet, az önző vágyaink tünete, mert az énünk kerül a középpontba. És az elvárásaink be nem teljesülése miatt kezdünk el viszálykodni. A probléma az énünkkel van, az egónkkal, de a jó hír az az, hogy ezt lehet gyógyítani. És ez akkor kezd megváltozni, hogyha a mi énünk helyett Jézus Krisztus kerül a középpontba. Az első, amit tehetünk, az a megtérés. Mert valódi gyógyulás a megtérésben van, az újra meg újra megtérésben van. Amikor felajánljuk újra a mi életünket a mindenható Istennek, amikor átadjuk a mi vágyainkat, a kéréseinket, a kívánságainkat neki, és letesszük elé a sértődöttségünket, és elengedjük az elvárásainkat. A második, amit tehetünk, hogy elkezdjük úgy élni az életünket, mint az Istennek való szolgálatot, és akkor nem függünk többé az emberek véleményétől, hanem tudunk az Istenre figyelni, és tőle várni a dicséretet és a jutalmat. A harmadik pedig az, hogy ha megéljük azt, amit Jézus az aranyszabályban tanított, hogyha azt tesszük másokkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek. És ha ezeket tesszük, akkor valójában Isten igéjét éljük meg. És Isten igéjének átformáló, gyógyító ereje és hatalma van az életünkben. Amikor Isten igéje valósul meg az életünkben, az mindig örömet hoz. Az mindig kiegyensúlyozottságot hoz, békességet hoz az életünkben. Ezt hívjuk áldásnak. És ilyen áldott életre hív bennünket ma Isten igéje. Amen.
Amen.